Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pálnak a Galatákhoz írott levelében, az 5. fejezet 16. versétől kezdve, a következőképpen. Intellektiteket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A törvény cselekedetei, a test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam. Akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyével és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mindannyian érezzük és tudjuk azt, hogy az élet minden területén küzdenek értünk. Versenyben vannak értünk, már kisgyerekkorunktól kezdve. Versenyben vannak fejkvótáért, intézmények, óvodák, iskolák. Éppen ezért szoktam én mindig mondani itt, hogy mindig is részesítsük előnyben a mi iskolánkat. Nem azért, mert a fejkvóta is fontos, hanem azért, mert tudom, hogy a közösség építésében mekkora szerepe van annak, hogy együtt járjanak a gyerekeink ebbe az iskolába. Hiszen, hogyha máshová mennek, tapasztalom, azok a gyerekek már nem tudnak beépülni a falu közösségbe, hogy a gyülekezeti közösségről már ne is beszéljek. Ki vannak szakítva akkor az itteni ismerettségből? Harcolnak értünk a különböző szupermarketek, üzletek, tévécsatornák, amelyek nem értéket közvetítenek sajnos legtöbbször. Ezek is küzdenek a nézettségért, rádióadók, akik Pilis Csabán voltunk, azok hallhattuk Lengyel Annát, aki beszámolt arról, mint rádió riporter és a déli egyházkerület felügyelője, hogy milyen akadályokba ütközött az is, amikor valami értéket szeretett volna létrehozni, például az Egy csepp emberség sorozatban. Aztán micsoda küzdelmek vannak a szavazatainkért, politikusok részéről, és sajnos azt lehet mondani, hogy teljesen mindegy, hogy melyik oldalon, sajnos mindkét oldalon gyakran nemtelen eszközökkel küzdenek a szavazatainkért. Ez az egyik része a dolognak. Ami még azt is érzékeltethetné talán, hogy fontosak vagyunk, hiszen küzdenek értünk. Viszont a következménye az, hogy az értünk való küzdelem az generálja bennünk, hogy mi is küzdjünk másokért. De természetesen nem másokért, önmagukért, ahogyan természetesen értünk sem önmagunkért küzdenek, hanem a pénzünkért, az időnkért, az energiánkért. Így bennünk is ez generálódik, hogy mi is küzdjünk mások pénzért, idejéért, energiájáért. És ezért nyilván trükköket vetünk be, de hogyha éppen velünk szemben vetik be ezeket a trükköket, akkor vérig vagyunk sértve, akkor felháborodunk, hogy ezt tette. megfogalmazd magunkban, hogy mai világban nem lehet másképpen, csak trükkösen élni, de hogyha azt tapasztaljuk, hogy a másik vetett be trükköt, akkor már oda megyünk és panaszkodunk. Küzdünk azért, hogy amit mások felajánlanak, azt megszerezzük, megvegyük, birtokoljuk, elérjük. És közben jövünk rá, hogy igazából ezek a mások nem is értünk harcoltak, hanem a pénzünkért, erőnként, időnkért, a lelkünkért. És mi szintén ezt akarjuk az emberektől, és eközben elveszítjük valójában a saját lelkünket. Valahogyan így lehetne legjobban jellemezni a mai világgal azt, amit Pál apostol 2000 évvel ezelőtt írt le. 2000 évvel ezelőtt is hasonló volt a világ, hasonló módon harcoltak az emberekért, a pénzükért, az erejükért, a lelkükért. Ezt így mondja Pál apostol, hogy ez a test kívánsága, és ezzel szemben áll a lélek törekvése, szemben áll legbensőbb lényünknek a törekvése, szemben áll igazán szent akaratunk, amire vágynánk. Hiszen igazából mi is azt szeretnénk, amit Isten szeretne. Igazából mi is azt szeretnénk, amit Isten lelkének a kívánsága. És hogyha ebben a helyzetben maradunk, akkor ezt mondja Pál, világosan, egyértelműen, nem örököljük az Isten országát. A lélek azonban másképpen győz. Isten lelke másképpen vezet minket győzelemre. Vonzóvá teszi az Istennel való kapcsolatot, és egy új kihívásnak tekintjük rajta keresztül az Istennel való kapcsolatot, amely szembe fordít ezzel a mindent elsöprő árral, ami körülvesz bennünket. Istennek a lelke nem kihasznál, és aztán után dob, amikor már nincsen ránk szükség, hanem inkább Jézus a lélekkel telve úgy használta ki 33 életévét, hogy a végén a halálával új életet ajándékozhasson nekünk. Egyébként erőt eszembe, hogy magát Jézust is megpróbálták kihasználni. Egész élete folyamán megpróbálták kihasználni, de talán legjobban akkor mutatkozik ez meg, amikor a tömeg Barabást szeretné, ha Pilátus szabadon bocsátaná Jézus helyett. Jézus életéért legyen szabad a zélóták egyik vezére, akiről beszéltünk ifjúsági órán is, aki alkalmas lehetett volna arra talán, hogy tovább vigye azt a partizán harcot, amit a zélóták folytattak a rómaiak ellen. Tehát Barabást szerették volna. Persze az eredmény, hogy Barabást szabadon bocsátották, és Jézus pedig elítélték, nem Barabás szabadsága volt, hanem az, hogy Barabás elkeseredett, továbbra is bűnös élete egy picikét meghosszabbodott. A róla készült film, talán többen láttuk a Barabás című filmet, a róla készült film szerint a keresztre feszítésére már akkor kerül sor, amikor keresztényként él, és elfogadja azt, hogy Jézusban neki is szabadsága van, igazi szabadsága. Hogy ez hogy történt, azt nem tudjuk, de egy biztos, hogy Jézus a halála ellenére is szabadon maradt, szabad maradt, hiszen ezt mondja, hogy nekem hatalmam van arra, hogy az életemet letegyem, és ismét felvegyem. Hatalma volt arra, hogy éljen, de arra is, hogy meghaljon, és utána ismét visszavegye az életét. És éppen ezért tud nekünk igazi szabadságot adni, igazi szabadságot az életre, amikor már nem az szerint élünk, ahogyan diktálják nekünk, amikor már nem úgy történik az életünk, hogy együtt élünk, aztán utána dobnak bennünket, hanem a szabadságunk lesz az igazi életre, szabadságunk lesz arra is, hogy meghaljunk önmagunk számára, és a másiknak éljünk, a másikat tekintsük fontosnak, a másik boldogságát, és ezen keresztül meg fogjuk tapasztalni azt, hogy ebből lesz igazán boldogságunk nekünk. De a törvényeskedés és a test szerinti élet az annak ellenére is megmarad veszélyként, hogyha már megtapasztaljuk az új életet. Luther ezért beszél nagyon sokat arról, hogy a törvényt és az evangéliumot megfelelő módon kell használni. A törvény Istennek a követelését jelenti, az evangélium pedig azt, hogy Isten ad nekünk annak ellenére, hogy mi nem tudjuk ezt kifizetni. Ahogyan beszéltem arról, hogy Isten adja nekünk ingyen a lehetőséget, hogy felnevelkedjünk egy családban például. Tehát megfelelő időben, helyzetben kell alkalmazni Luther szerint a törvényt és az evangéliumot. Isten követelését és Isten ajándékozását. Igazából két teológia ütközik itt egymással szemben. Az egyiket így nevezem, hogy a kutya teológiája, a másik pedig a macska teológiája. Igaz, hogy ezt a teológiát nem hallottam, de erről van szó. Talán világos lesz, hogyha megmondom, hogy mit is takar ez a két fogalom. A kutya teológiája azt jelenti, hogy ha enni azt, a kutya így gondolkodik, ha enni azt nekem meginni, és tetőt a fejem fölé, és megsimogatsz, akkor te Isten vagy. A macska viszont így gondolkodik, ha enni azt nekem meginni, meg tetőt a fejem fölé, és megsimogatsz, akkor én valószínűleg Isten vagyok. Ugyanazt kapja a macskaként gondolkodó ember és a kutyaként gondolkodó ember. De az egyik leborul előtte és azt mondja, hogy te Isten vagy, hogy gondoskodsz rólam. A másik viszont azt mondja, hogy aha, én vagyok a világ középpontjában, biztos, hogy Isten vagyok, mert én megérdemlem azt, hogy te rólam gondoskodj. Mindent akarok. Mindenre szükségem van. És fel vagyok háborodva, hogyha valamit nem kapok meg. Vagy valamit nem úgy ad az élet, ahogyan én azt szerettem volna. A macskák azok úgy érzik, hogy nekik jár az Isten gondoskodása. Mindig az áldásokat akarják, a Bibliában mindig azokat az igéket tudják kiválasztani, amelyek az áldásokról szólnak. De a felelősségvállalást nem szeretik. A macskák mindig csak azzal foglalkoznak, hogy a gyülekezeten belül mire van szükség, csak gyülekezeten belül, a templom keretein belül tudnak gondolkodni. A kutyák azok mernek templomon kívül is gondolkodni, azokat is elérni, akik nem járnak még a templomba, azoknak is hirdetni a megváltás örömüzenetét, úgy, ahogyan Luther kifejezi, merik vinni a kenyeret a többi koldusnak is. A misszió a szívügyük. Macskákra jellemző imádság az, amelyik mindig énnel kezdődik. És az evangéliumot csak maguk számára alkalmazzák. A másik felé a törvényt alkalmazzák. Neki kellene másképpen élni. Neki kellene. Saját maguk felé elfelejtik a törvényt alkalmazni. Mondok egy egészen konkrét példát. Volt, amikor gerendáson arról vitatkoztak prezsüterek, hogy hát nem nekünk kellene többet, már mint a gyülekezet tagjainak kellene többet adakozni, hanem inkább azoknak kellene végre adakozni, meg azoknak kellene végre egyház fenntartói járulékot fizetni, akik nem tagjai a gyülekezetnek. Hát miért nem fizetnek ők? Azt gondolom, hogy fel lett cserélve végzetesen a törvény és az evangélium. Hogyha valaki még nem ismeri a gerendási vagy a nagytarsai gyülekezetet, ha valaki még nem ismeri azt, hogy Jézusban mi az igazi szabadság, ha valaki nem tudja még azt, hogy a bűnei meg vannak bocsátva és örök élete van, akkor azzal szeretnénk megfizettetni a gyülekezetnek a működését. A törvényt akarjuk felé megmutatni? Azt gondolom, hogy inkább az evangéliumot kellene felé megmutatni. Azt kellene megmutatni feléjük, azok felé, az emberek felé, akik nincsenek itt, vagy nem értik még az evangéliumot, hogy figyelj, nekem is nagyon jó volt itt. Én is megértettem, hogy Isten hogy szeret. Én is leverten, esetleg depressziósan jöttem ide, nem értettem az örüzenetet, beteg voltam, de meggyógyultam. És utána nyilván lehet beszélni arról, hogy hogyan működik egy gyülekezet. Mi az, amire szükség van? Egy másik, szintén konkrét példát szeretnék elmondani. Egyszer egy új gazdag családban egy fiú, aki szakmunkás képzőbe járt, nem tudta letenni a vizsgáit, és a pótvizsgára ilyenkor szeptember táján került volna sor. És természetesen a nyár az elúszott mindennel, csak éppen tanulással nem foglalkozott. Szülők sem foglalkoztak azzal, hogy rászorítsák a tanulásra. De amikor elküldte az édesanyja a pótvizsgára, akkor ezt mondta, hogy fiam, ha nem sikerül, haza se gyere. A pótvizsga nem sikerült. A fiú megtartotta a szülői intést, nem ment haza. Felakasztotta magát. Felcserélődött itt is a törvény és az evangélium. Azt gondolom, hogy a törvényt kellett volna alkalmazni akkor, amikor tanulni kellett volna. Rá kellett volna szorítani a tanulásra. Hiszen ekkor tettek volna vele jót. És hogyha netántán ezek ellenére sem sikerül a vizsga, akkor mit kellett volna alkalmazni? Az evangéliumot. Tudom, hogy megpróbáltad, de mi akkor is szeretünk. Az Isten ilyen. És azt szeretné, hogyha ilyen apák és ilyen anyák lennénk. Miért? Azért, mert a törvény és evangélium használata életbe vágóan fontos, amint láttuk. Életet teremt akkor, hogyha helyesen alkalmazzuk, és halált és kárhozatot, hogyha fordítva. Nos, a macska teológia elmélete az, hogy mások fizessenek, mások szolgáljanak, másoknak mutassuk a törvényt, ez az út a kárhozatba vezet. A kutya teológia a felelősség vállalásáról szól. Én megláttam, hogy te Isten vagy. Te adtál nekem mindent. Ezért én is odaadom mindenemet. És ezért rendelkezz velem. Kész vagyok többet adni, többet tenni, többet fáradni. Ekkor, hogyha ezt tesszük, akkor nem lesz rajtunk hatalma más hatalomnak, akik ki akarnak használni, akik rángatni akarnak, így mondja Pálapostól, ezek ellen, az ilyenek ellen, akik termik a lélek gyümölcseit, nincs törvény. De lesz hatalma rajtad az Istennek, hogy gyümölcsöket teremjél. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, bocsáss meg nekünk akkor, hogyha a macska teológiát valljuk, és szeretnénk a felelősséget a másik nyakába varni. Bocsáss meg, hogyha úgy gondoljuk, hogy mi mindent megérdemlünk és meg kell kapnunk, de nem vagyunk hajlandóak mindent odaadni a te szolgálataidra. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy ne jussunk a halálba, a kárhozatba. És kérünk téged, hogy ajándékozz meg azzal a felismeréssel, hogy te vagy az Isten, aki mindig gondoskodtál rólunk minden tekintetben, és ezért készek legyünk mi is egy új, egy felelősségteljes életre, amely a Szentlélek gyümölcseit termi meg számunkra. Amen.